Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az országgyűlés elrendelte az alaptörvény 17. módosításának sürgős tárgyalását, amelyet a kormány kezdeményezett. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter 12 pontban foglalt össze a csomag központi elemeit. 12 éves vagy 3 ciklusos időkorlát az országgyűlési képviselőknek, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, függetlenebb alkotmánybíróság, a 70 éves életkori határ visszavezetése, erősebb bírói önigazgatás, a kúria és az országos bírói hivatal elnökeinek bírók által kezdeményezhető visszahívása, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása, kevesebb sarkolatos törvény, az Alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása, a Költségvetési Tanács vétójogának eltörlése, a közpénzvédelmének erősítése, a vármegyék visszanevezése megyékre, az önálló szabályozó szervek alaptörvényi szabályainak felülvizsgálata, az önálló országgyűlési őrség megszüntetése, egységes rendészeti igazgatás, sorolta Ruf Bálint. A Tisza minden határt átlép, emberit, erkölcsit, jogállamit, közölte a Fidesz elnök a Facebook oldalán. A magyar választók nem erre adtak felhatalmazást, ne hagyjuk, fogalmazott Orbán Viktor, jelezze, hogy pártja tüntetés szervez csütörtökön 18 órára a Sándor palot elé. Még Isztambulban is hangosan felnevettek, amikor meghallották, hogy a Fidesz akar tüntetni az alkotmányosság és a demokrácia mellett, közölt a miniszterelnök a Facebook oldalán, mint a tolvaj, aki rendőrért kiállt, így fogalmazott Magyar Péter. Magyar Péter Törökországba utazott a NATO csúcs találkozójára, majd 4 napot még ott tölt a gyermekeivel. Facebook oldalán a kormányfő azt is közölte, távol léte idején Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el itthoni feladatait. Hazahoztuk az uniós forrásokat, a hazugságokat ezzel kapcsolatban lelepleztük, a korrupció ellenes intézkedéseket és az egyéb szükséges jogszabályokat az országgyűlés elé terjesztettük, jelentette ki a parlamentben napirendelőt Vitézi Dávid. Az építési és beruházási miniszter kiemelte, az Európai Bizottsággal a tárgyalásokat lezárták, a helyreállítási terv szövege végleges. A döntés az Európai Unió tagállamainak pénzügyminiszteri tanácsülésén pénteken várható, és minden jel arra utal, hogy ez pozitív lesz, közölte. Az előző kormány is sokat tett azért, hogy megkapják a magyarok ezeket a forrásokat, ám az ellenzék folyamatosan és alaptalanul feljelentette az országot Brüsszelben, mondta Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője. Van uniós jogcím, amely alatt jogállamnak tekintik Magyarországot és folyósítják a pénzeket, még egy másiknál nem, ezért nem fizetnek, mondta Tuson Bence. A Fidesz képviseletében felszólalt politikus szerint a Tisza például rábólintott Ukrajna uniós csatlakozására, de sehol nem látni, hogy milyen jogszabályokat fogadott el a kijevi törvényhozás, amelyek a kárpátaljai magyarok számára konkrét előrelépéseket jelentenének. A gazdasági és energetikai miniszter visszahívta Berta Adrient az Exim Bank ZRT és a Mehib ZRT vezérigazgatói tisztségéből, tudatta Kapitány István a Facebook oldalán. A visszahívás valamennyi kapcsolódó vezetői megbízása is vonatkozik, tette hozzá. Megkezdik az ebrendészet országos állapot felmérését, közölt az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László azt mondta, az első lépés után az önkormányzatokkal közösen megpróbálják majd ezeket minél hamarabb korszerű európai telepekké tenni. Májusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 3,8, naptárhatástól megtisztítva 4,8%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 3,2, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 7,4, az üzemanyagok esetében 8,4%-kal bővült az értékesítés. Az előző havinál 0,7%-kal nagyobb volt a forgalom. Az ipari termelés volumene májusban éves bázison 0,4%-kal csökkent, míg munkanaphatástól megtisztítva 5,4%-kal nőtt, jelentette első becslés alapján a KSH. A két adat közötti jelentős eltérés oka, hogy ebben a hónapban 2-vel kevesebb munkanap volt, mint tavaly. Az áprilisinál 2,3%-kal nagyobb volt az ipari kibocsátás. A héten Budapest 3. és 4. kerületében, továbbá Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest és Tolna megyében lesz földi kémiai szúnyoggyérítés, közölte a katasztrófavédelem az MT-vel. A beavatkozás a méhekre nincs hatással, ahogy az emberre és a házi állatokra sem. Végül az időjárásról. Sokat süt majd a nap, de a megnövekedő felhőzetből helyenként újra kialakulhat zápor, zivatar, sokfelé megélénkül, felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14, napközben 29-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Megnyílt a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont. A 13. században épült páratlan műemlék a Bélkőhegy lábánál fekvő erdőveszte Bélapátfalvi nagyboldogasszony templom 2-től vasárnapig várja a látogatókat 9:30 és 17 óra között. A felújított templom tárlatvezetéssel látogatható, a csoportok minden egész órában indulnak. Minden hónap 3. vasárnapján 9:30 perctől tartanak szent misét a templomban. A látogatóközpontban lehetőség van kegytárgyak, hűtőmágnesek, bögrék, kozmetikumok, kézműves szörpök, nassolnivalók, üdítők, jégkrémek, frissítők vásárlására. Szeretettel várja a zarándokokat és a kirándulókat a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az új ember július 5-ei száma, a Tartalomból. Lelki táplálékul szolgált a magyar emberekkel való találkozás. Búcsúzik Michael Wallace Benekérsek, apostoli nuncius. Megélt hit, kitartás és felelős szolgálat. Aranymiséjét ünnepelte Bábel Balázs érsek Kalocsán. Isten kezében a bizonytalanság idején is. Ternyák Csaba egri érsek áldozó pappá szentelte Vukász Bernárd Úrich diakónust, aki a papság felé vezető útjáról beszélt lapunknak. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
Gárdonyi Géza. Eredeti nevén Ziegler Géza, Gárdony Agárd pusztán született 1863. augusztus 3-án, és Egerben halt meg 1922. október 30-án. Író, költő, drámaíró, újságíró, pedagógus, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja. Sajátságos egyedi alakja irodalmunknak. Átmenetet képez a 19. századi anekdotikus romantikus stílus és a 20. század stílus irányai között. Műveiben felelhetők a szecesszió, naturalizmus, szimbolizmus jegyei. Pályafutását 1881-ben tanítóként kezdte, majd újságíró lett. 1887-től Egerben telepedett le, és itt szentelte életét szépírói munkásságának az egri remete, vagy a láthatatlan ember, ahogy regénye után nevezték. Írt novellákat, elbeszéléseket és történelmi regényeket, mint például az egri csillagokat, a láthatatlan embert és az Isten rabjait. Drámaíróként is igen jelentős, sőt, ő is lefordította Dante isteni színjátékát, mint Babits Mihály. Hegedűs Géza a magyar irodalom arcképcsarnoka. A következőket írja Gárdonyi Gézáról. A múlt század 40-es éveiben élt Bécsben egy magyarországi származású Ziegler Sándor nevű lakatos mester. Munkája nyomán már jómódú polgárnak számított, amikor 1848-ban kitört a háború a császár és a forradalomra kelt magyar nemzet között. Ziegler Sándor választott és hazajött Magyarországra, saját költségén fegyvergyárat szervezett a Szabadságharc honvédei számára. Kossuth és Petőfi is nagyra becsülte hazafias hevületét és hasznos munkáját. A Szabadságharc bukásával természetesen tönkrement. Ettől kezdve cséplőgépjavító mesterként hánykolódott uradalomról uradalomra. Akármilyen keveset keresett azonban, inkább magától vonta meg a falatot, de jó iskolákban tanította öt fia közül a korán értelmesnek mutatkozó Gézát, lehetővé téve, hogy a kitűnő sárospataki gimnáziumban, majd a nemrég budapesti egyesült fővárosban végezze középiskoláit. Egyetemre azonban már nem tellett. Ziegler Gézából tehát csak tanító lehetett, annak is indult. De a korán tehetséget eláruló fiú már diákkorában verselt, kezdő tanító korától kezdve prózát írt, hamarosan belekerült az irodalomba, ahol szinte azonnal észrevették. Magyar nevet akart választani magyarság tudatához, az apai 48-as emlékhez, a hazaszeretethez, amely nála kezdettől fogva azonos volt a népszeretettel. Történetesen Agárdon született, apja akkoriban éppen ott javította a mezőgazdasági eszközöket, és a közeli Gárdonyban anyakönyvezték. Innen vette a gárdonyi nevet, amelyet felettébb népszerűvé tett, olyannyira, hogy mindmáig a legnépszerűbb, a legtöbbet olvasott magyar írók közé tartozik. A 80-as években otthagyja a falusi tanítóskodást, és feljön Budapestre írónak és újságírónak. Világnézete kezdettől mindvégig sok elemet ötvözött. Világéletében filozófiai izgalomban él, erősen hat rá Schopenhauer pesszimizmusa, de ugyanakkor mélységes részvéttel áll minden emberi bánat mellett. Ráadásul egy sosem múló bánatú, nagyon rossz házasság szakadatlan boldogságkeresővé teszi, aki valójában nem hisz a boldogság lehetőségében. Ilyen módon a magyar irodalom egyik legzavarosabb lelkiéletű írója, akinek az élete tele van pálfordulásokkal, aki egyre inkább elidegenedik az emberektől, és közben olyan szépen, világosan, egyszerűen és mégis gazdag lírai árnyaltsággal ír emberekről, helyzetekről, elmúlt korokról és a maga körül látott szenvedő lelkekről, mint kevesen abban az időben. Az első budapesti években nehezen boldogul. Ponyvaregények írására kényszerül, majd megírja a magyar paraszt élet paródiáját, a Göre Gábor könyveket. Ezekkel lesz népszerű, és idővel ugyanúgy szégyelli Göre Gábor kalandjait, mint a ponyvaregényeket. szemére hányják, és maga is úgy érzi, hogy megrágalmazta, ostobának mutatta be a népet. Ez csak részben igaz. A Göre Gábor történetekben egy jó szatirikus is megindult, de ezt az utat nem folytatta. Első jelentékeny regénye a haladó eszmék hősének tragikumát ábrázoló A lámpás már Móricz Zsigmondot előlegzi, és szemléletében a két évtizeddel később fellépő Adival rokon. Sajnos az eszmeileg kitűnően elgondolt történet túlontúl elnagyolt, hozzá sem érhető írójának későbbi szerkesztés és stílusbeli remekeihez. A 90-es években azonban már népszerű, és az újat akarók a maguk társának érzik. Egerben járt tanítóképzőbe, és akkor ott barátkozott össze az egri Bródi Sándorral. Életpályájuk összefonódott. Hol jó barátok, hol riválisok, olykor fegyvertársak, olykor ellenségek. Bródi lelkesedik Gárdonyiért. Hamarosan hozzájuk csatlakozik a Párizsból hazatért, mindkettőjüknél műveltebb, irodalmi dolgokban tudományosan képzett Ambrus Zoltán. Majd Gárdonyi egyre többet jár Pestre, de Egerben találta meg otthonát. Ott él, mint halálig magányos, különc életet, bajlódik lelke gondjaival, kitalál egy titkos írást, amellyel naplóját írja. Ezt a titkos írást csak mostanában fejtették meg, írja Hegedűs Géza. Lehetséges, hogy érdekes vallomások fognak benne kiderülni, ha végre elolvassák ezt az évtizedekig vezetett naplót. Ott az egri magányban írja regényeit és novelláit, olykor színjátékait, és amit ír, azt az olvasók lelkes szeretettel fogadják, mert amit Gárdonyi ír, az lehet zavaros filozófiájú, lehet olykor nyomasztóan reménytelen, de olyan kellemes olvasmány, hogy a gyönyörködő olvasó alig veszi észre, milyen komor, amit mond. Legtökéletesebben megformált írásai a novellák, főleg azok, amelyekben a paraszti világról ír. Versei gondosan megfogalmazottak, de jelentéktelenek. Ezekben a költő konzervatív hajlandóságai nyilvánulnak meg. Az a Gárdonyi, aki prózában Bródi mellett áll, és előkészíti Móricz Zsigmondot, merőben idegen, sőt ellenséges maradt Adi és a nyugat modernsége iránt. A társadalmi regényeiben igen sok a kifejezetten modern törekvés, a társadalom egyre kevésbé érdekli, de nagyon sokat tud a lelki élet egyensúlyának megbomlásáról. Rossz családi élet, öngyilkosságig vívő belső meghasonlottság, gátlásokkal teljes boldogságkeresés, félelem a női szeszélytől, ez az igazi Gárdonyi világ. Ide tartozik a Hosszúhajú veszedelem című novellás kötete is. Ezekben is kísért az idill vágya, és éppen ez a vágy lesz a finom lélektani ábrázolás tárgya. Leghibátlanabb regényei azonban azok, amelyekben a szerelem ábrázolása egyesül a felidézett múlt képeivel, a történelmi regények, az egri csillagok, a láthatatlan ember és az Isten rabjai. Ezekben a társadalom ábrázolás pasztelszerű háttér, de lírai erővel érzékelteti a régi korok atmoszféráját, amelyen belül örök örömöket és örök bánatokat okoz az örök szerelem. Az egri csillagok ráadásul az igazi hazafias pátosznak, és a legszebb emberi erénynek olyan nagy epikája, hogy a múló évek alatt leszállt az ifjúság körébe. Mindmáig legnépszerűbb ifjúsági regényeink egyike. Az egri magányban élő író egyre idegenebbé vált egykori barátaitól is. Gárdonyi Géza titkos naplója. A kötet Korompai János muzeológus közreműködésével készült, a titkos írás megfejtői Gilice Gábor és Gyürk Otto. Ennek a műnek a tartalma, a titkos napló története, illetve napló 1915 és 22 között, Morfiumcseppek, az egyik fejezet cím, Mesterkönyv, címszavak a drámáról, a természet kalendáriuma, más szóval a szót, két beszédvázlat, továbbá egy eligazító, Gárdonyi titkos írásos feljegyzéseinek olvasásához. A titkos napló története. Közel 50 esztendeig nyugtalanította, izgatta az érdeklődők figyelmét az a vaskos kötet, melyet Gárdonyi Géza titkos írással írt. Mint rejtélyes és féltett relikviát őrizték az egri emlékmúzeumban, s mivel tartalmát, használt, valamint latinbetűs címfeliratának értelmét nem ismerték, titkos naplónak vélték és keresztelték el. Megfejtése egyre kilátástalanabb vállalkozásnak tűnt. Az első próbálkozók, köztük neves tudósok, sorra csődöt mondottak. Nem tudtak mit kezdeni a sajátos, minden korábbi hasonlótól előtő írásrendszerrel. Csak távolról hasonlított a régi magyar rovás íráshoz, egyesek asszír, ind, héber, egyiptomi elemek követhetetlen furcsa keveredését látták benne. De az író családtagjai is majdnem ugyanúgy találgatásokra kényszerültek, mint a rejtjeles írások szakértői. Hogy tudhatták volna, mi lappang a kalligrafikus ábrák mögött, amikor erről az író nekik semigen beszélt? Egyik fia József úgy tudtas, azt állította, hogy tibeti írása, vagy ahogy a családban nevezték tibetűi kulcsát, apja magával vitte a sírba. A gárdonyi műveket kedvelő olvasók, kutatók, muzeológusok azonban nem akartak, nem tudtak belenyugodni ebbe. A kortársi emlékezésekhez fordultak tanácsért. Újra és újra elhangzott hát a kérdés, vajon milyen meglepetést tartogatnak a titkos írásos feljegyzések. Mert közben kiderült, hogy nem egyetlen kötetet, hanem a naplószerű füzetek, noteszek egész sorozatát kellene megfejteni, ha tudni lehetne, hol lelhetők föl ezek. S amíg a kérdések, illetve a válvonogató hevenyészet válaszok megfogalmazódtak, az író személyisége körül gyűrőző, tetszetős hamis legendák furcsa epizódjává nőtt a titkos írás is. Csak úgy, mint Gárdonyi nőgyűlöletére, egyre zártabb, menekülőbb természetére, különc hajlamaira, misztikus elrévedezéseire, zárt spalettás és tetővilágításos szobájára utaló felszínes híresztelések. Újra és újra elhangzott hát a kérdés, vajon milyen meglepetést tartogatnak a titkos írásos feljegyzések. Most megláthatjuk. Vázlat a tervezett egri díszpolgárrá avatásra. 60 éves jubileum. Ezt írja Gárdonyi a titkos naplójában. Soha semmiféle parádénak előficánkolója nem voltam. Ha vannak értékek a munkáimban, nem az én értékeim, hanem nemzeteméi. Amit Isten nekem erőnek adott, hogy alkossak, nem nekem adta, hanem nemzetemnek. A díszpolgárságról szóló levél értelme. Nem születhetik mindenki egerben, de mindenki lehet egrivé, aki a hazáját úgy szereti, mint akik itt születtek. Tehát egy részlet, egy mondat részlete következik. Minden egri díszpolgár díszpolgár, s hogy önök nekem ezt külön papíroson is. És itt három pont következik. Eger nevét én letisztítottam a portól, és új aranyrámába foglaltam. A szőlővessző, mely idegenből hozva itt egri tőkévé válik, és egri bort terem, én is ilyen szőlőtőke vagyok. A római polgár címet pénzen is vették, mert ennek a címnek Róma dicsőségében való részjoga volt, mely dicsőség szinte homlokán ragyogott. Egernek is van dicsősége, amely kell, hogy ott ragyogjon minden egri polgár homlokán. A Bővítések című fejezetben ez található többek között. Mikor a felzavart víz leülepedett, akkor meríts újból. A felzavart gondolatra is hadd ülepedjen le, s azután fogj munkába. Könnyebben dolgozol, és többet, jobbat. Amiben nincs játék, nincs művészet. Könnyű vonóval lehet csak játszani. A szavak képzetek játéka a gyönyörködtető. Leginkább a refrénszerű repetíciók teszik játékossá a művet. Mixát szinte körültáncolja minden témáját, és így prózában is keletkezik olyan féle könnyűség, mint a népdalé. Ugyanakkor azt írja, szárnyon, ne tehervonaton. Szó sohasem mondhat annyit, mint a sejtelem. A hegedű semmibe vesző piánója hatásosabb a forténál, mert többet sejtett, mint mond, a végtelenség területére megy át. Hasonlítás. Ha keveselled, amit mondani tudsz valakiről, például üdvözlő írásban, vagy valamiről írni kell cikkben, csak hasonlatokra gondolj. A hasonlat mindig bővít, szépít, világosít. Hasonlítással jellemez. Deák Ferenc szemöldök, vagy Liszt Ferenc haj, Kovács kéz, hentes has, oly illatos, mint a rét kaszálás után. Átvilágít rajta a gondolat, mint a liget fáin a nyugvó nap sugara. Vagy például oly tudós, hogy szinte azt vélni szemüveggel született. Határozó, jelző. Gyermek. 13 éves vékony lábszárakon áll, de nagy lábakon, mintha tévedésből az apja lábait hozta volna el a maga lábai helyett. Nyílt szem, gondolattalan, mikor még a szem nem hunyorít el gondolatokat, boldog arcú. Kisvárosi ember. Azt véli, hogy a műveltség zongora ismeret, beiratkozik a dalárdába. Szokás. Egy szenvedélyes pipás, aki azonban mindig valami büdös dohányt szí. A gyermekek, akik a közelében nőnek fel, örökre mentve vannak a dohányzás ostoba szokásától. A Stílus nyelv című fejezetben közmondások a világ népénél, tűt keres szénabogjában, gyenge mondásnál többet ér a hallgatás. Új mindenben ez a fejezet cím. Az igazi író nem a meglevő szókészletből dolgozik, hanem maga alkot új kifejezéseket szinte minden mondatában. Ezt írja a következő gondolatcsokorban. Mikor szeretettel szemlélünk nőt, arca részeinek legkisebb változása, mozdulata, színe, szinte a pórusa is érdekelnek. Az írásról, ha már végigjavítottad, olvasd el, és bámulni fogsz, mennyi hiba maradt. Halál után nincs javítás, csak bírálat. Ha a mű örök, a hibája is örök. Könyvkiadás. Nem szabad kiadnod olyan könyvet, amely az előbbiekhez képest esés. Voltak éppen csak azt volna szabad kiadnod, amelynek elmaradásával vesztene az emberi művelődés. Verset éppenséggel nem volna szabad kiadnod, csak ha már évekig nem látsz rajta javítani valót. Rossz cím a jó művön, olyan, mint elegáns emberen rongyos kalap, vagy márványpalotán zsúbfedél. Boldogságaim közt ismerem találni egy kéziratot, amelyet nem adtam ki, noha jó. A kibocsátott iratok látása nem szerez ilyen kellemes érzést. Addig van hatalmadban, amíg a fiókodban. Azután már ő szól bele a te sorsodba. Címszavak a drámáról, melegség. Csak a mély, nagy érzésre fundált mű az örökké való. Dráma témának is bizonyára az a jó, amelyikben a közönség csak az első jeleneteket nézi, a többit már érzi. Akaratok harca. A népnek cselekmény kell, a nőknek szenvedély, a műértőnek karakter. Gorombáskodni goromba szavakkal minden paraszt tud. Tessék úgy, hogy még meg is köszönjék. Ne írd virág, bogár, fa, hanem írd tulipán, pók, cseresznyefa. Név más helyett mondd magát a nevet vagy névszót, ha nem személyre vonatkozik. Művészi tolalkotásaiban névmás alig fordulhat elő. Fantáziánk szegénységére vall a mindennapi életben is a köszönések, üdvözlések egyformasága. Mondd és írd, örömmel üdvözlöm, gyönyörű jó napot, boldog szép jó estét, a szerencse angyala kísérjen, Isten boldogító angyala lebegjen házad felett. Nyári Krisztián, így szerettek ők. A szívem mozdult meg, hát él még bennem. Gárdonyi Géza és Tóth Ilona. Gárdonyi Géza 44 éves volt, amikor 1907-ben a nagyváradi vasútállomáson először találkozott a 20 éves fiatal tanítónővel, Tóth Ilonával. Az írónak abban az évben mondták ki a válását, bár már másfél évtizede nem élt együtt feleségével. Rossz házassága után nem akart többé megnősülni, sokan ezért egyenesen nőgyűlölőnek tartották. Pedig inkább csak arról volt szó, hogy nem értett a nőkhöz, félszegen közelített hozzájuk, házasságát követő rövid kapcsolatai mind kudarccal záródtak. Nem volt tehetsége a szerelemhez, mondta róla egy bizalmas nőbarátja, Jókai Mórlánya, Feszti Árpádné. középkorúan is az édesanyjával élt, elzárkózva az emberek elől. Az állomáson megtetszett neki a törékeny, halkszavú lány, akiről kiderült, hogy szintén Egerbe való. Legközelebb már ott az almagyari szőlőkben találkoztak Szüretkor. A már ismert és népszerű író nem véletlenül járt arra, tudta, hogy Ilonát hol kell keresnie. Rövid beszélgetés után hazatért. Aznap szakított megrögzött aglegény szertartásaival, sem a folyóírással, sem titkos írással írt naplójába nem írt semmit, még csak hegedűjét sem vette elő. Ehelyett sok év után újra verset írt. Néhány nappal később összeszedte a bátorságát, és ellátogatott a Remény utcai kocsmába, ahol Ilonka esténként besegített rokonainak. Hóna alatt boldogtalan házassága történetét feldolgozó, az a hatalmas harmadik című regénye díszkötéses példányát szorongatta. Magának hoztam, mondta a lánynak. Így indult Tóth Ilona és Gárdonyi Géza, különös, ki nem mondott szerelme. A lány, akit az író Milának vagy Milicának nevezett el, lényegében oda költözött a Gárdonyi házba. Rendben tartotta az író papírjait, intézte hivatalos ügyeit, takarított. Ha a Gárdonyi beteg volt, vagy csak hipokondriája kínoszta, ápolta is. Esténként a kertben ülve az író neki olvasta fel regényei elkészült fejezeteit, vagy éppen az újonnan született szerelmes verseket, köztük a lánynak címzett Ősz van címűt. Gárdonyi számára Mila testesítette meg az ideális eszményi nőt, róla mintázta az Isten rabjai Margitját, vagy az Ida regénye fő alakját. E tartózkodó szerelemről nem nyújt sok információt az író egyik naplója sem, sem a többé-kevésbé a nyilvánosságnak szánt rendes napló, sem a titkos írással írott változat. Gárdonyi számított rá, hogy előbb-utóbb megfejtik majd a titkos írást, a naplóban köszöntötte a jövőbeli olvasót. Mégsem csak a titkolózás lehetett önmagában a furcsa némaság oka, hanem valószínűleg az is, hogy Gárdonyi és Mila talán egymásnak sem mondták ki soha, miféle kapcsolat van közöttük. Ilona egy idő után férjhez ment, de közben maradt az író mellett. Nem tudni, hogy a férj sejtette valamit felesége és Gárdonyi furcsa viszonyáról, minden esetre a házasság nem volt boldog. Egy időre Máté Kovics is munkát kapott a Gárdonyi házban, korrektori és szerkesztői feladatokat látott el az író mellett, és minden bizonnyal rossz szemmel nézte felesége és munkaadójuk bizalmas viszonyát. Milával ekkor már látványosan nem éltek jól, s a városban útjára indult a pletyka Gárdonyi miatt. Ilonkát nem érdekelte, mit beszélnek az emberek, minden nap eljárt az íróhoz. 1922-ben Gárdonyi már sokat betegeskedett, néha napokig ágyban maradt, csak akkor kelt fel, mikor Mila megérkezett. Orvosa pesti gyógykezelést javasolt neki, de visszautasította. Október 30-án délelőtt az író édesanyja benyitott fia szobájába, és azt látta, hogy Mila és Géza egymás kezét fogták. Hagyja pihenni, mondta az öregasszony, de a fia nem engedte, hogy Mila kimenjen a szobából. Még egyszer utoljára pipára gyújtott, és riadtan konstatálta, hogy baj van, nem látja a füstöt. Onnantól nem engedte el Mila kezét. Tőle búcsúzott el elsőként, jó éjszakát, Istennek kedves angyala. Egy ideig még csendben nézte az asszonyt, majd behunyta a szemét, mindennek vége. Szép volt, mondta, és elaludt. Éjfélkor még magához tért, elköszönt fiaitól és anyjától is. Hajnalban érte a halál. Gárdonyi halála után Ilona elvált a férjétől. Az egriek közül egyre kevesebben tudták, ki az az öreg nő, aki minden este fehér ruhában megy fel az egri várba Gárdonyi sírjához. 1963-ban halt meg.
Nem középiskolás fokon.
Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg Bálint Ágnes az Elvarázsolt Egér kisasszony című mesének 12. részét, melyet Kubás Gabi olvas fel nektek.
9. fejezet. Az éjféli tejbegríz. Mikor Fáni másnap reggel kinézett az ablakon, legnagyobb meglepetésére kerekes faházikót pillantott meg. Vajon ki lakik benne? Tűnődött takarítás közben. Kíváncsian nézte a harisnyákat, melyek a házikó és egy fa közé feszített kötélen száradtak. Éppen megállapította, hogy csak valami rendkívül cingárláb hordhatja ezeket a harisnyákat, mikor kinyílt a kerekes házikó ajtaja, és az elébe támasztott létrán lelépegetett a lakó. Vándoregér. Egy helyen elseperte a havat, és tüzet rakott. Hercsula macska kerítéséből kitört egy lécet, megfaragta nyásnak, és szalonnát pirított rajta. Fáni sietve elújságolta ezt Hercsula macskának. A kandúr bosszúsan dünnyögte.
Épp az én ablakom alatt kellett letáboroznia. Ez a legnagyobb fokú arcátlanság. Persze arra számít, hogy úgy sem merem megfogni, mert mérges. Pedig hát én azt mondom, ő is csak épp olyan közönséges egér, mint a többi hitvágy rokona.
Fáni arca vérbe borult. Foképnél is hagyta Hercsula macskát, a kandúr egész délelőtt az ablakból leste vándoregeret. Ebéd után elhatározta, hogy lefekszik és szundít egyet.
Hiába, hiányzik az éjfél előtti alvás,
magyarázta ásítozva. A boszorka mihelyt elmosogatott, az ablakpárkányra ült és kíváncsian nézegette vándoregér kerekes házikóját. Közben ő is ásítozott. Milyen unalmas is ez a tájék.
Más sem látok, mint néhány fűzfát és a folyót, azt a ködös szürkeséget.
Szerencsére vándoregér kimászott a házikóból, és így több látnivaló akadt. Érdekes volt nézni, mekkora nagy kalapácsot cipelt. Lehajolt az egyik kerékhez, és buzgón kalapálni kezdte.
Bum, 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 bum!
Az egész környék visszhangzott a kalapácsütésektől. Hercsula erre bizonyára felébredt, gondolta Fáni. Csak ugyan, a szomszéd szoba ablaka kitárult, és Hercsula macska hajolt ki rajta.
Hagyd abba a kalapálást! Aludni akarok!
Rendes népek éjjel alszanak! Cincogta vándoregér.
Hercsula macska bevágta az ablakot, hogy csak úgy dördült. De most a másik ablakon Fáni dugta ki borzas fejét.
Jó lenne, ha csendbe maradnál! Hercsula macska ölni tudna az álmáért.
Ha megharagszik rád, megesz!
Hát csak egyen, ha mer!
Cincogta vándoregér, és nagyot sújtott kalapácsával a kerékvasra.
Ha meg akarja mérgezni magát! Csak egyen meg engem!
Fáni bosszusan csukta be az ablakot.
Ellenszenves fickó, gondolta. Ha százszor egér is.
Inkább járok egyet, mert ha itthon maradok, csak mérgelődöm.
Elköszönt Hercsula macskától, a kandúra díványon lustálkodott.
Kapukulcsot ne vigyél magaddal, mondta Fáninak, mert úgy is csak elveszted, majd csenges, ha hazajössz.
Ezután egy párnával betakarta a fejét, és nem törődött a boszorkánnyal, aki elment sétálni. Mindenáron aludni akart.
Bum, 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 bum.
Hercsula macska felnyögött. Még egy párnát szorított a fülére, de hiába. A kalapácsütések szinte a feje búbján csattogtak. Türelme hamar elfogyott. Széthaigálta a párnákat, és kiment. A földön guggoló vándoregérhez lépett, és folytott düvel rászólt.
Hagyd abba!
Mit? Kérdezte vándoregér kíváncsian.
A kalapálást, érted? A kalapálást.
Vándoregér vállat vont, és tovább kalapált. Erre Hercsula macska ingerülten kiabálni kezdett.
Arcátlan egér, te széttéplek, most nyomban széttéplek!
Ne izgasd fel magadat, ne izgasd fel magadat!
Csitított a vándoregér a dühös kandúrt.
Úgy sem mersz megenni, hiszen jól tudod, mennyire mérgező vagyok. Aki engem megesz, az a halálfia!
A nagyobb nyomaték kedvéért kalapácsával hatalmasat sújtott Hercsula macska jobb lábára. Hercsula macska vérfagyasztó nyávogást hallatott, rávetette magát vándoregérre, és vaddüvel leharapta az egyik fülét. Vándoregér feljajdult, és futásnak eredt. Hercsula macska utána akart iramodni, ám a lába annyira fájt, hogy csak bicegni tudott. Vándoregér kihívó hangon még odavetett néhány szitkot a lesántult kandúrnak, azután jobbnak látta elhordani az irháját.
Ma Bálint Ágnes az Elvarázsolt Egérkisasszony című mese 12. részét hallottátok, melyet Gubás Gabi olvasott fel nektek. Jó éjszakát, szép álmokat!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Lóczi Tamás atya, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológiai tanára az évközi 14. vasárnap Szent Leckéjéről elmélkedik.
Mai elmélkedésünkben az évközi 14. vasárnap Szent Leckéjére és evangéliumának egy kis részletére szeretnék reflektálni. A Szent Leckében ezt olvashatjuk a rómaiakhoz írt levélben. Ha pedig bennetek lakik annak lelke, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ő, aki Krisztust feltámasztotta a halottak közül, halandó testeteket is életre kelti a bennetek lakó lelke által. Szent Pál apostol itt új értelmezést ad az élet és a halál fogalmának. A biológiai halál mellett bevezeti a lelki halál fogalmát. Arra késztet minket, hogy életünket egészen más perspektívából szemléljük. Mi itt, a földi körülmények között a biológiai elmúlást tekintjük a legnagyobb tragédiának. Olyannak, ami megkérdőjelezi mindennapjainkat és egész életünket, hiszen a halállal tulajdonképpen értelmét veszti minden dolog. Ha így is úgy is véget ér az élet, fölösleges családot alapítani, életet továbbadni, elköteleződni, de még szenvedni is. Akkor egyetlen cél marad, minél fájdalommentesebben átvészelni a földi körülményeket, és minél több élményt és élvezetet felhalmozni. Ha viszont van lelki élet is, akkor minden más megvilágításba kerül. Megszűnik az elmúlástól való félelem, véget ér az energiarabló aggodalom, és értelmet kap minden előremutató tevékenység, életátadás, hűség, önfeláldozás. Hiszem, hogy a lélek életrekeltő ereje nem csak a halálunk utáni feltámadásban, hanem már ebben a világban is tetten érhető. Isten szent lelke már itt is minőségileg új és más életre hív meg bennünket. Ha befogadjuk és élünk vele, átalakít minket. Igazából már itt elkezdődik az örök élet. Már csak azért is, mert ha egyszer ez az élet, amit Jézus kínál nekünk, örök, értelmezhetetlen, hogy kezdete legyen a jövőben, hiszen ami öreg, az már most is van. Más oldalról megközelítve, ez szerint a szentírási szakasz szerint az élet igazi működtetője nem a természet, a biológia, hanem a Szentlélek. Ő mozgatja a világot, a természettudományos törvényszerűségek nem önmaguktól léteznek. Időrendi és létbeli elsőbbsége van tehát a lelki életnek a fizikai felett. Bármennyire is megkérdőjelezi a mai emberiség Istenhez való kötődését, viselkedése egyértelműen elárulja, hogy ebben a felfogásban él. Hiszen az emberek ma is vállalnak családot, nevelnek gyermekeket, kötnek életre szóló kapcsolatot Istennel, egymással, a papság és a házasság szentségében. Sőt, mindenki reggel felkel, dolgozik, tudatosan elfogyasztja életét egy másik emberért, és ápolja halandó szeretteit. Pedig ezek, ha nincs Isten és nincs örök élet, felesleges és értelmezhetetlen dolgok. Küldetésünk, hogy felszabadítsuk az embereket a haláltól való menekülés állapotából, minden ebből fakadó pótcselekvésükből, és elvezessük őket annak a szabadságára, hogy igazi életünk a lelki élet, amelyet nem vehet el tőlünk senki. Az evangéliumban kicsinységről van szó. A kicsinyek azok, akik öröklik Isten országát. Mit jelent kicsinynek lenni? És miért hátrány bölcsnek és okosnak lenni? Mikor pont az egyház indította el a tudományokat és az iskolákat szerte a világon. Ma már egyre kevesebbek előtt ismert, hogy minden tudomány ága teológiából származik. Isten szava, azaz a teológia, a teologosz volt az első, ami a kutatás tárgyát képezte, hiszen mindenki azt szerette volna egyre inkább tudni és érteni, hogy mi kell ahhoz, hogy üdvözülhessem. Ennek vizsgálatához fogalmakra, kategóriákra, rendezésre és elhelyezésre volt szükség egymás viszonylatában, azaz osztályzáshoz, és így precíz fogalomkészletre volt szükség a világ leírására. Ezt biztosította a filozófia, a megismerés tudománya. Miután egyre több valóságra volt szava és rendszere az embernek, kezdtek szétválni az egyes tudományterületek. Így jöttek létre a szabad művészetek, a jogtudomány, az orvostudomány, majd később az egyre inkább szétaprózódó természettudományok. Nem véletlen, hogy pont a keresztény világban virágzottak ki a tudományok, hiszen a mi Isten képünkben Isten nem a világ része, hanem egy attól független személyes létező, akitől minden egyéb létező származik. A világ viszont hordozza a teremtő kezenyomát, azaz a világ vizsgálatából közelebb kerülünk Istenhez. Ugyanez a keleti vallásokban Isten káromlás, hiszen náluk Isten sokszor része ennek a világnak, azaz a kutatással magát az Isten zavarja meg az ember. A tudás tehát keresztény oldalról hasznos és jó dolog, de lehet akadály is. Ha valaki magát, vagyis az ember tekinti az egyedüli forrásának a tudásnak, vagy ami még rosszabb az erkölcs mértékének, viszonyítási alapjának, akkor célját veszti a tudás. Már nem a teológiát, nem az Istenről szóló tudást szolgálja. A bibliai kicsinyek tehát nem buták vagy lusták, hanem egyszerű igazságot kereső, jó akaratú, alázatos emberek. Együgyűek, azaz egy ügy mozgatja őket. Tudják a helyüket a világban. Teremtményi mi voltukból kiindulva szemlélik a világot, és rajta keresztül a teremtőt, és ez adja meg és biztosítja igazi méltóságukat. Nem tekintik magukat befejezetnek, a csalhatatlan tudás birtokosának, hanem figyelnek és fejlődnek egész életükben. És mivel egyre inkább többet látnak és értenek meg Istenből, egyre alázatosabbak, hisz egyre inkább szembesülnek saját elégtelenségükkel, tévedéseikkel. De az ilyen emberek nem csak Isten szemében kedvesek, hanem velük lehet a legjobban kijönni is ezen a világon. Jó házastársak, szülők, munkatársak, egyházközségi tagok. Aki nem a kicsinység útját választja, boldogtalan, hiszen olyan tökéletességet keres és állít magában, ami nincs ott, és előbb-utóbb összeférhetetlen lesz másokkal, és teher lesz saját maga számára is. Tulajdonképpen Jézus a legalázatosabb, ezért lát meg és ért meg mindent az Atyából. Ő a legkisebb, és ezért jön ki a legjobban a többiekkel a Szent Háromság közösségében. A kicsinységben tehát összeír a tudás, a megértés, az együttérés, azaz a boldogság. Isten az, aki lényegénél fogva mindig csak ad. Bár Jézus úgy fogalmaz a mai evangéliumban, mintha a mennyei atya tehetne arról, hogy Isten üzenete nem jut el mindenkihez, de a kinyilatkoztatás teljességéből egyértelmű, hogy nem az atya rejti el mindezeket a bölcsek és okosak elől, hanem a magukkal eltelt emberek zárják be szívüket Isten előtt. Aki ugyanis el van telve magával, abban nem marad hely, ahova megérkezhetne az Úr. Telekommunikációs hasonlattal élve nem az adás tehet arról, ha a vevő készülék hibás. De hogyan lehetünk olyan kicsinyek, mint akik megkapják a kinyilatkoztatást? Úgy, hogy megengedjük Istennek, hogy olyan legyen, amilyen csak akar lenni. A gyermek nem vonja kérdőre a felnőttet, hogy nem az ő elképzelése szerinti, de mi nagyon sokszor belekövesedünk azokba a sémákba, amikben szerintünk mozognia kell Istennek. Egyszerűen nem engedjük meg az Úrnak, hogy önmaga lehessen. Aki kicsiny, az nyitott és befogadó, nem okoskodik, hanem elfogadja a valóságot, úgy, ahogy az van. Az ilyen felismeri a bárhonnan és bárhogyan érkező Urat. Zakariás próféta az olvasmányban úgy jövendőli meg a Messiás királyt, mint aki Szamárháton érkezik. Ez nekünk már egyértelmű, hiszen virágvasárnap megtörtént Jézus Jeruzsálembe bevonulásakor. De sokak számára azért nem jött ebből létre igazi találkozást, mert Isten képükbe nem fért bele az, hogy a mindenható egy lenézett, teherhordó állat segítségével jön el. Én észreveszem-e a Szamárháton érkező Istent? Vagy eleve kizárom annak lehetőségét, hogy az Úr jöhet másképp, mint ahogy én azt elképzelem? Megengedem neki, hogy bármiben közeledhessen? Tudok-e olyan kicsiny lenne, hogy az Úr ki tudja számomra nyilatkoztatni magát? Vagy inkább bölcsnek és okosnak tartom magam, akinek világában nem tud behatolni Isten? Hova tud belépni Isten az én életembe? Van-e számára hely nálam? Úgy is kérdezhetném, az Úr számára fenntartott helyet, amit csak ő tud betölteni, ugye nem adtam oda időközben másnak? Ez a kicsinység az, amire tehát meghív bennünket az Isten. Adjunk teret neki, legyen hová belépnie, és legyen olyan ismeretünk, amely egyedülállóvá teszi kapcsolatunkat vele.
Elhangzott műsorunkban Lóczi Tamás atya, az Egri Elsőki Papnevelő Intézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológiai tanára az évközi 14. vasárnap Szent Leckéről elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Mesékben kezdődött el történetem. Aztán múltak az évek, és kiderült végleg, mit kaptam tőlem, Istenem. Küzdelmek, könnyek ideje várt, azt mondtad mindig, számíthatsz rá. Hogy a szeretet minden, te voltál, aki sosem adtak fel. Köszönök, köszönök mindent, eljött hát, most érted szól e dal. Hogy nehéz nap vár rád, de amiért éltem és amit reméltem, ide lent valósággá vált. Mosolyod mindig megtalált, segítő kezek ölelnek át. Tudom már, hogy a szeretet minden, te voltál, aki sosem adtad fel. Köszönöm, köszönök minden, eljöttál, most érted szól a dal. Tudom már, hogy a szeretet minden, te voltál, aki sosem adtad fel. Köszönök, ó, köszönök minden, hogy a szeretet minden, te voltál, aki sosem adtak fel. Köszönök, köszönök mindent, eljöttál, most érted szól a dal.
Na gyerünk!
Sem adtak fel. Ó, köszönök minden, most érted szól a dal. Most érted szól.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.